Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Zsigmond Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát természetesen a Nemzeti Múzeumról, kiállításokról, éppen a napokban nyílt Attila kiállítása és további tervezett időszaki kiállításokról fogunk beszélgetni, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központról is, amelynek hát viszonylag rövid ideje, tavaly november óta az elnöke, és talán kezdjük is röviden ezzel. A korábbi elnök Demeter Szilárd nevéhez fűződik ennek a szervezetnek, a koncepciójának, a stratégiájának a kidolgozása, és ahogy az ön kinevezésekor Hankó Balázs kulturális miniszter fogalmazott, Demeter Szilárd elkészítette a stratégiát, de az ön feladat ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósítása. Ugye rövid idő telt el, 3 hónap, hogyan látja ezt a működést, vagy működtetést, vagy mik az ezzel kapcsolatos tervek?
Alapvetően az én felvállalt koncepcióm az a finom dezintegrációja ennek a erős.
Tehát most az erős integráció után kicsit a lebontása jön?
Igen, mert azt mondom, hogy másfél év, alig 2 év után érdemes megvonni az egyenleget, és látni azt, hogy mi az, ami ebben eredményes volt, és hol szükségesek korrekciók. Ez szerintem teljesen természetes. Tehát ha ez egy piaci, üzleti vállalat lenne, akkor is ezt kellene csinálni, ezen az egészséges hozzáállás. A kultúrában ritkán történnek meg ilyen nagy volumenű integrációk, ebben azért a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Könyvtár, igen, Iparművészeti, Természettudományi Múzeum.
Igen, tehát mint 40 intézmény szerepel. Akik kritikákat fogalmaztak meg, azok éppen azt tették szóvá, hogy profiljukat tekintve nagyon különböző múzeumok, és ráadásul múzeumok mellett ugye ott van például az Országos Széchenyi Könyvtár is, ami hát ugye nem múzeum, igen, bár vannak megőrzési feladatai is természetesen, de hogy nagyon, nagyon vegyes intézményrendszer csatlakozott ehhez.
Éppen ezért hiszek abban, és ezért is olyan mondjam, tűztem zászlóra azt, hogy egy ilyen dezintegrációs folyamat az jobban segíti ezeknek az intézményeknek a feladat ellátását. Tehát nagyon nehéz összehangolni, szigorúan központosítani azokat a folyamatokat, amelyek egyébként nem egyformák. Tehát lehet, hogy nagyon messziről nézve közgyűjteményi világban ugyanazokat a dolgokat csináljuk, nem ugyanazt csináljuk. De egészen más a feladata egy nemzeti könyvtárnak, egy OSK-nak, pláne ma, amikor nem az a jellemző, ilyen is van persze, nem ez az általános, hogy az emberek elmennek az OSK-ba, és ott reggeltől estig olvasnak. Én egyetemista koromban még sokat voltam így ott, de nem, ma már könyvtárinformatika, távoli hozzáférés, digitalizálás, ezek a fontos feladatok. Egy múzeumban nyilván látogatószámokat, bevételeket, programokat, nemzetközi projekteket, nagy kiállításokat kell létrehoznunk, országszerte ráadásul, tehát ennek az intézményi rendszernek épp úgy tagja a Sárospataki Rákóczi Múzeum, mint ahogyan mondjuk a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, vagy néhány egyebet is említsük.
Igen, és hát ugye azt gondolná az ember, hogy azért meglehetősen nehéz a közös nevezőt megtalálni mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeum, meg a Természettudományi Múzeum
ez
között,
pontosan így van.
Ezért is tagintézmények voltak ebben.
Így van. Azt hiszem, hogy éppen ezért, tehát ha november óta tartó időszakot nézzük, akkor ennek nyilván legalább 2 sprintje van. Az első az a tavalyi időszak volt, ahol le kellett zárni a költségvetési évet. Ez inkább egy gazdasági szemléletű menedzsmentet igényelt, tehát egy olyan gondolkodást, ahol ennek a intézményi rendszernek valamennyi pénzügyi, gazdálkodási, mind személyügyi, mind dologi, mind egyéb típusú gazdálkodási helyzetét azt világosan és transzparensen le tudjuk zárni az év végére. Tettük mindezt úgy, hogy párhuzamosan 100 adventi programot valósítottunk meg országszerte, 13. havi juttatást és egy karácsony előtti pulykapénzt is tudtunk annak a 1740 dolgozónak biztosítani, akik átélték ezt a integrációs folyamatot, akiknek egyébként komoly eredményeik is vannak ezzel együtt, és úgy gondoltuk, hogy a legfontosabb ennek a humán erőforrásnak, a szabad így fogalmazni, a megőrzése, a megtartása, a megerősítése. És aztán elkezdtük párhuzamosan azokat a folyamatokat is előkészíteni, illetve hát rögtön meg is valósítani, amelyek segítik ezt a bizonyos dezintegrációt. csak példákat is hadd mondjak erre, tehát például központi kommunikáció helyett mi egy nagyon szűk központi kommunikációban gondolkodunk, és így is alakítottuk már át ebben a 3 hónapban az MNMKK-nak a kommunikációs struktúráját. Tehát vannak szükségszerűen egyben tartandó, vagy logikusan célszerűen egyben tartandó feladatok. Ezek jellemzően közös kiadások miatt vannak. Tehát most a rezsitől kezdve akár olyan központi kommunikációs vásárlásokig, felületvásárlásokig, ahol ez kedvező, és valóban van egy pozitív hozadéka. De például, amiről az imént beszélgettünk, kiállítások, itt most ma minden intézmény teljes szakmai önállósággal dolgozik a maga kiállításain, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Múzeum is, az Iparművészeti Múzeum is, az OSK is készül most egy nagy kiállítása még márciusban. A Petőfi Irodalmi Múzeumban is van egy nagyon izgalmas kiállítás, ami hamarosan nyílni fog. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari ipari múzeum is, a Természettudományi Múzeumban is hamarosan nyílni fognak majd még tavasszal azok az új kiállítások, amiket azt hiszem, hogy az a közönség, ami követi a Természettudományi Múzeumnak a programjait, az igényli. Ott már visszanyitottuk azokat a programokat, amelyek átmenetileg szüneteltek, ezek nagyon népszerű családi napok voltak, ezeket már decemberben elkezdtük újra megvalósítani. Tehát valójában azt látom, hogy egy kisebb központosítással nagyobb központi támogatást tudunk adni.
De tulajdonképpen, amikor az integráció elindult, akkor az annak nyomán indult el, vagy az volt a törekvés, hogy egy racionálisabb, egyszerűsített működés legyen, vagy megtalálni a szinergiákat az egyes intézmények között, akár költséghatékonyabb működést megteremteni?
Lényegében igen. Tehát, hogy a fő gondolatiság az volt, hogy vannak szinergiák, hiszen vannak hasonló feladatok kétségtelenül.
Csak hát, ha azt mondjuk, hogy digitalizáció, vagy ez a terület, gondolom, meg lehet találni.
Hát digitális eszközpark vásárlás, az pont olyan, aminél valószínűleg érdemes együtt gondolkodni ebben. De már azt, hogy milyen szoftvereket használunk,
az már nagyon más.
Ott már viszont nagyon eltérő gyakorlatok vannak. Nem csak mondjuk egy könyvtár és egy múzeum, de a múzeumok körében is másfajta szoftverek, másfajta műtárnyilvántartó rendszerek működnek, de például még egyszer, tehát a hardveres, tehát egy eszközvásárlás szintjén van értelme szinergiákról beszélni, vagy hadd mondjak még egy konkrét példát. Attila kiállításnál, Nemzeti Múzeumban megnyitott január 22-én egy nagyszabású Attila kiállítás.
Majd erről beszélünk részletesen.
Ez valamennyi intézmény tudott csatlakozni most, és minden helyszínen, például a Természettudományi Múzeumban már zajlanak azok a hunkoros antropológiai előadások, amelyek megvilágítanak számos olyan kérdést, amit egyébként a kiállításban feszegetünk. Itt ki lehet bontani jól. A Természettudományi Múzeumban egészen káprázatos kutatások zajlottak az elmúlt időszakban ebben a vonatkozásban, de ugyanígy az OSK a könyvtári állományban lévő Attila ábrázolások, krónika ábrázolások kapcsán csatlakozik ugyanúgy ez a programhoz. Tehát itt inkább azt látjuk, hogy vannak egymást erősítő lehetőségek, szinergiák, ezt fel lehet nagyítani, de ezt azt hiszem úgy tudjuk jobban központilag támogatni, hogyha ezzel bármilyen furcsa, de ezzel párhuzamosan nagyobb teret engedünk az intézményeknek, hogy önállóan meg tudják ezeket valósítani, és csak azt kell központban tartani, ami szükségszerűen mindenféle pénzügyi elszámolási eljárási okok miatt szükséges, bérszámfejtés, nagy beruházások, nagyobb dologi kiadások, amelyek együttesen összeadva, esetleg a piacon kedvezőbb áron szerezhetőek be, tehát léteznek ennek előnyei.
Tehát meg lehet találni azért a közös nevezőt.
Meg lehet találni a közös nevezőt. Én azt látom, hogy ebben ma az MNMKK menedzsmentjében teljes konszenzussal kezdtük el.
De ez mondjuk akkor is megtalálható, hogyha nincs ez a szervezeti egység, ez a szorosabb integráció. Ezeket a közös nevezőket akkor is meg lehet találni.
Ezek a közös nevezőnek egy része akkor is megvan. Nyilván mondjuk beszerzési közös nevezőket nehéz találni akkor, hogyha teljesen független intézményekről van szó. Tehát gazdálkodási szempontból így valójában ezeket könnyen megtalálni. Itt azt kell mindig mérlegelni, hogy a két serpenyőben hogyan is állunk éppen. Tulajdonképpen ez egy olyan konszenzusra épülő rendszer, ahol pontosan azt keressük, hogy gazdálkodási szempontból, szinergiák szempontjából mi az, ami előnyös, de mi az, amiben igenis vissza kell telepíteni jogosultságokat.
Említette az imént a múzeumi dolgozóknak juttatott külön járandóságokat, illetve az évvégi jutalmakat, vagy pulykapénzeket, és hát ennek kapcsán azért az jut az eszembe, hogy ugye most januártól is volt egy 15%-os béremelés a kulturális ágazatban, ami a múzeumi dolgozókat is nyilván érintette, de azért korábban, ha én jól emlékszem, akkor hát legalábbis voltak sajtóbeli információk arra vonatkozóan, hogy éppen a közgyűjteményi központ létrehozásakor és azután röviddel meglehetősen sokan távoztak az egyes intézményekből, és sokak szerint éppen nagyon képzett szakemberek. Mostanra azért úgy tűnik, hogy hogy munkaerőben, utánpótlásban azért beállt egy normális helyzet, és talán a bérek is kezdenek egy kicsit felzárkózni? Mi a helyzet?
Ez mindig nehéz kérdés, mert egy részére az intézménynek van hatása. Hát mondjuk a szervezeti kultúrára, a közös célok kijelölésére, azt, hogy ezeket hogyan érjük el, milyen együttműködő légkört tudunk kialakítani, milyen szakmai céljaink vannak, hiszen ne felejtjük, az ember legalább kétféle ok miatt dolgozik, az egyik az a tisztán a megélhetés, a másik pedig az, hogy bizonyos, hogy nem szakmai célokat kitűz maga elé. Tehát valamilyen mértékben az intézménynek van ráhatása ezekre. Nyilván ez van egy korlátozott költségvetés, ami az anyagi részét illeti, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy milyen feladataink vannak, milyen légkörben hajtjuk ezt végre. És van egy másik része, ami olyan piaci mechanizmusok, tehát ha úgy tetszik, akkor a intézmény külső környezetében jelenlévő tényezők, amelyekre nyilvánvalóan nincs ráhatásunk. Tehát a belső tényezőkre van ráhatásunk, a külső tényezőkre nincs ráhatásunk. Tehát a piaci árváltozásokra, a budapesti albérletárakra, vagy akár a vidéki albérletárakra, vagy arra, hogy bizonyos bérek hogyan mozognak a piacon, tehát mondjuk informatikai szakemberek, műszaki szakemberek, kezdve a villanyszerelőtől, kezdve a mérnök vagy főmérnök kollégákig. Ezek egészen eltérőek, és nyilván mindeközben mi azért alapvetően régészekkel, könyvtárosokkal, múzeumi szakemberekkel dolgozunk, de hát a szakmai munkát sem tudjuk ellátni úgy, hogyha nincsenek ott olyan pénzügyi, költségvetési, informatikai, műszaki vagy humánügyi szakemberek, akik tudják biztosítani a szakmai munkát. Na most ebben azért vitathatatlan, ezt azt hiszem, hogy a Inforádió hallgató is követve a híreket, ezt mindenki pontosan látja. Azt hiszem, hogy ezekben a külső tényezőkben nagyon nagy szórás van. Erre nincsen ráhatásunk, ezért is fontos, vagy talán még fontosabb, hogy ezekre a belső tényezőkre koncentráljunk.
Mindemellett az elmúlt időszakban azért rendre napirenden volt, és napirendre került az intézményi ingatlan fejlesztés, vagy például a múzeumok költözése, erről folyamatosan szó van, ugye, hogy a természettudományi múzeum, ami szintén ennek a közgyűjteményi központnak az egyik tagintézménye, hogy a természettudományi múzeum majd Debrecenbe költözik, erre most már meg is született a tervpályázat. Ugye szó volt arról, hogy az országos Széchenyi könyvtár is költözik a várból, és hát mindig szóba kerül az Iparművészeti Múzeum is, ahol azért nagyon el kellene a felújítás, ugye 2017 óta, tehát most már 8 éve zárva van az Iparművészeti Múzeum, és most hírek vagy tervek sincsenek nagyon a felújításáról, tehát azért ezek is továbbra is szorongató kérdések, felújítások és költözések.
Hírek azért vannak erről, mert a tavaly évben a kormány a következő évekre előre meghatározta azokat a prioritásokat, amelyek a kulturális területen is prioritások, és ebben az Iparművészeti Múzeum, és a Természettudományi Múzeum ott van.
Tehát, igen, ugye itt a Természettudományi Múzeumról talán éppen a Debrecenbe költözése kapcsán több hír lát napvilágot. Az Iparművészeti Múzeum hát 2017-es zárása óta viszonylag kevés.
Igen,
ez voltak ott is tervek, de...
Ez kétségtelenül így van. Itt azért két dolgot szerintem megkegyezni. Az egyik az, hogy tehát a néhány hónap ezelőtti döntés értelmében ezek a költségvetési források, ezek nevesítve vannak a kormány szándékának megfelelően. A másik pedig az, hogy ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy azért ezek a nagy múzeumépítészeti múzeumprogramok, ezek sokkal hosszabbak, mint amire elsőre gondolunk. És erre nemzetközi példák sokaságát láthatjuk, ahol 8-10-12 éves projektekről beszélünk. Ezek bőven a politikai ciklusokon átívelő projektek.
Hát nyilván ezek hosszú távú, csak hogy mondjuk az Iparművészeti Múzeum esetében ott el se kezdődött semmi. Volt egy állagmegóvás, hogy a műemléki cserepek ne hulljanak a járókelőkre, de azon túl nem sok
igen, amennyire történik. Én látom, most nyilván én nem foglalkoztam az Iparművészeti Múzeumnak a ügyeivel, ezt megelőzően korábban sosem, tehát nem, azon túl egyébként 16-ban éppen még közösen csináltunk ott egy kiállítást az Iparművészeti Múzeum zárása előtt.
Igen.
Bringológia nevű nagy sikerű kiállítást, de alapvetően nyilván ezzel a kérdéssel én korábban nem foglalkoztam, most valamiért kénytelen vagyok, persze már 3 hónapja,
igen.
De hát én azt látom, hogy az Iparművészeti Múzeumnak a csapata, a szakmai stábja, az egy nagyon komoly munkát azért közben elvégzett. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha a források rendelkezésre állnak, akkor az a projekt csapat, ami ott helyben van, és ebben kitűnő gyűjteményi szakemberek vannak, van építészeti tudás, van az a design tudás, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen múzeumot meg lehessen csinálni, az ott van helyben. Tehát, hogy mondjam,
ez is ott van, a gyűjtemény is ott van.
És dolgoznak is rajta. Tehát folyamatos a feldolgozása. Tehát azért ott folyik munka, ezeket. Csak... Folyamatosan folyik egy háttérben egy olyan szakmai munka, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ebből egy jó kiállítás, egy jó épületben megvalósuljon majd. Tehát én azt tudom mondani, hogy azelőtt óriási, respektet kell mondani, amit az Éppen Múzeumnak a szakemberei elvégeztek, és fontosan végeznek az évek alatt. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha a projekthez a forrás rendelkezésre áll, akkor szerintem nagyon gyorsan föl lehet építeni azt a projekt struktúrát, azt a projekt csapatot, aki ezt meg fogja tudni csinálni.
Ha már felújítás és rekonstrukció, hát gondolom, hogy a Nemzeti Múzeumban is vannak teendők, beszélgettünk is arról egy évvel ezelőtt, amikor itt járt ugyanebben a műsorban nálunk, hogy hát azért gépészeti korszerűsítés, építészeti korszerűsítés elkél a Nemzeti Múzeumban is, mert hát Pollak Mihály annak idején az akkori kor legmodernebb megoldásait alkalmazva tervezte meg ezt az épületet, csak hát azóta eltelt több mint 200 év, szóval mik a tervek ezzel kapcsolatosan a Nemzeti Múzeumban?
Tavaly áprilisban elkezdtünk egy munkát, ami a kiállításoknak a felülvizsgálatát célozta meg. Ezt a munkát el is végeztük egyébként, ezen több mint 60 kollégám dolgozott a Nemzeti Múzeumban. Műtárgyvédelmi, állományvédelmi szakemberek, muzeológusok, gyűjteményi szakemberek, múzeumpedagógusok, tehát azok a szakemberek is, akik közvetlen kapcsolatban vannak a látogatókkal, és közvetlenül kapják azokat a visszajelzéseket azoktól, akik hozzánk érkeznek. Tehát elkezdtünk, ez egy elég vaskos dokumentáció lett, és tulajdonképpen ennek egy, ha úgy tetszik, egy pilot projektjeként is felfogható, amit már decemberben elkezdtünk, ez a Palásteremnek a felújítás. Ugye a Nemzeti Múzeumnak egy, hát majdnem azt mondom, hogy a legfontosabb, de ez nehéz nyilván, de ez egyik legfontosabb.
Hát a magyar történelem szempontjából is az egyik legfontosabb rekvizitum.
Hát tulajdonképpen a magyar nemzet legértékesebb közgyűjteményi műtárgyát, Szent István palástját őrizik itt. Ez a Palásterem, ez lényegében évtizedek óta várja a felújítását. Ezt tavaly év végén elkezdtük, és még idén be fogjuk fejezni. Tehát várhatóan a nyár közepén át fogjuk adni a megújult Palástermet. Ez egészen csodálatos munka. Önmagában az is, hogy ebben azok, akik részt vehetnek, azt hiszem, hogy elmondhatják, hogy történelmi pillanatot élnek meg. Mégiscsak egy 1000 éves palástról van szó, Szent István király palástjáról, minden magyar király viselt.
Amit állítólag a szerint ugye Gizella saját kezüleg hímze.
Így van, és hát azért, ha már história, akkor talán arra is érdemes egy picit visszatérni, hogy igen, tehát ez a hagyomány. És a történettudomány azt is mondja, hogy minden bizonnyal valóban Gizella közvetlen környezetében volt az a műhely, amely dolgozott ezen a csodálatos koronázási paláston, ami hát egy bizánci sejem, gyakorlatilag teljes mértékben aranyhímzésekkel borítva, az európai textilműveseinek az egyik legértékesebb darabja, az, hogy a hozzánk érkező nagykövetek, külföldi diplomaták, államfőknek, amikor ezt megmutatjuk, akkor azért elég büszkén tudjuk ezt mutatni. Ez egy 1000 éves műtárgyunk, az első magyar királyhoz kötődik, de azt hiszem, hogy talán mondhatjuk azt, hogy egészen méltatlan állapotban volt már ennek a bemutatása. Ugye 78-ban tért vissza Magyarországra a palást, hát 45-ben hagyta el az országot.
Ha megnézzük, föllapozzuk a történelem könyvek lapjait, akkor az derül ki, hogy nagyon kalandos és különös sorsa volt az évszázadok során a koronázási palásnak, hogy 1849-ben elásták egy ládában, 1940-ben kimenekítették az országból, akkor Németországba került, aztán az Egyesült Államokba, és 78-ban, hogy említette, tért. Haza,
így van, és hát tulajdonképpen 78 óta nagyjából ugyanazok között a kondíciók között volt, ami hát nyilván állományvédelmileg megfelelő volt, tehát hogy nagy bajok nem voltak
pedig
vele.
Hát nem kell erre vigyázni, gondolom, hogy hőtől, fénytől, pont egyéb külső hatásoktól kell azért védeni, és ahogy olvastam itt a mostani munkálatoknál, az előkészületek kapcsán, a felújított teremben is talán még fokozottabb lesz ez a védelem.
Legszigorúbb múzeum szakmai protokolloknak megfelelően alakítjuk át az egész termet, figyelembe véve azt is, hogy a 70-es évek óta azért a látogató igények és elvárások drasztikusan megváltoztak. Igen. Tehát egy olyan milliót, egy olyan látványvilágot terveztünk meg, ami nem csak méltó Magyarország legértékesebb közgyűjteményben őrzött műtárgyához, és a magyar nemzet talán legfontosabb múzeumi műtárgyához, de azokhoz a látogatói igényekhez is jól alkalmazkodik, amelyek már a 21. századnak a kihívásai, figyelembe véve azokat a szigorú állományvédelmi, műtárgyvédelmi protokollokat is, amelyekben azt hiszem, hogy ez a palásterem, ez vezető ezt Magyarországon.
Ugye, ha jól emlékszem, azt említette, hogy nyártól látogatható, majd ez ugye nyártól látogatható, ez a koronázási palástterem, viszont már most is látogatható a kiállítás Attiláról, a Hunfejedelemről, és ez a kiállítás éppen a Magyar Kultúra Napjához igazodva január 22-én nyílt meg. Miért éppen Attila, és miért éppen most 2026-ban?
Ezen a kiállításon már nagyjából 2 éve kezdtünk el dolgozni, mert hogy nagyszabású, nemzetközileg látható, komoly kiállításokhoz idő kell. És az a helyzet, hogy itt ráadásul 13 ország, 64 múzeumából több mint 400 műtárgyat hoztunk el, British Múzeumból, Louvre Abu Dhabiból, Samarkandból, Speyerből, Modénából, tehát a világvezető múzeumaiból.
Ez nem kis szervezés és nem kis előkészület egy ilyen kiállításnak
nem. Tehát ezen valóban nagyjából 2 évnyi munka van, nagyjából 100 kollégám dolgozott ezen. Tehát ez egy nagyon összetett feladat, műszaki, kurátori, projektmenedzsment, állományvédelmi oldalról egyaránt, kiállítás szervezési oldalról. Szóval ez egy nagyon komplex feladat, tehát bármilyen furcsa, de múzeumi, akár önmagában a kiállítás, ami a múzeumoknak a leglátványosabb produktuma, ezek nagyon összetett, nagyon komoly együttes munkát igényelnek. És hát az Attila kiállítás ilyen szempontból azt hiszem, hogy jól mutatja is azt az eredményt, hogy mit tud ma egy múzeum összeállítani akkor, hogyha ott van benne az a szükséges idő, és persze ez mindig olyan, hogy mindig tudnánk rajta dolgozni többet, de mondjuk, hogy 2 év munkájával 13 országból 64 múzeummal tárgyaltuk le sikeresen a műtárgykölcsönzéseket. Vannak olyan tárgyak, műtárgyak és műkincsek most itt az Attila kiállításban Budapesten, a Nemzeti Múzeumban, amelyek nem, hogy Budapesten nem jártak még soha, de Európában sem voltak még. Hiszen Közép-Ázsiából is az egykori Hun Birodalomnak a keleti horizontjairól elhoztuk azokat a műtárgyakat, amelyek sosem jártak még Magyarországon. Ilyen műtárgy együttes még egyszer sem volt látható, és egész Európában az elmúlt 4 évtizedben nem volt ekkora Hun leletanyag egyszerre, és ráadásul mi ugye nem Hun leletanyagot mutatunk be első helyen, hanem Hun régészeti anyagot, de ezt vegyítjük azzal a emlékhalmazzal, ami Attilához kötődik, hiszen a mi kiállításunk Attilát kívánja bemutatni, de hát nem szabad elfelejteni, hogy Attila 1600 évvel ezelőtt meghalt, és az emlékezete máig él. Keleten, nyugaton, Székelyföldön, Budapesten.
És hát nagyon másképp él keleten, és másképp él nyugaton, mert a nyugat emlékezetében Attila inkább a kegyetlen barbár, keleten meg szeretik birodalom építő történelmi hősként emlegetni. Tehát nagyon másként említik, vagy emlegetik Attilát. Mi a koncepció most ebben a kiállításban?
Éppen ezért fontos, hogy ez pont itt Európa szívében, a Magyar Nemzeti Múzeumban valósult meg. Egyfelől hol máshol, hanem itt, hiszen a magyar hagyomány, a magyar identitás, a magyar kultúra, a magyar néplélek szerves része Attila. Legendáriuma, Attila élete, hát mindannyian gyerekkorunkban is olvastuk ezt, de a Nemzeti Múzeumnak a létrehozásakor, amikor a díszlépcsőháznak a történeti frízeit nem más, mint Lotz Károly meg Tanmór megfestették, a maguk koráig, tehát ott van Széchenyi Deák is, de ott van Szent István, az Árpádházi uralkodók. Tehát a magyar történet nagy pillanatai azok azzal kezdődnek, hogy Attila Európába érkezik. Ezt a képet nagyítottuk fel egyébként az időszaki kiállításnak a bejáratához. Tehát szerintem egyrészt emiatt is fontos, ez a Magyar Nemzeti Múzeumban valósul meg. De amiatt is fontos, mert mi itt, akik hogy mondjam, a közepén vagyunk ennek, és hát mégiscsak Attila egykori eurázsiai birodalmának ez volt a közepe, a Kárpát-medence. Tehát nekünk el kell tudnunk mondani Attila örökségét a keleti és a nyugati vendégeknek is. És a kiállítás önmagában a tudomány és az emlékezet párbeszéde. Hiszen nem tudjuk Attilát máshogyan rekonstruálni. 1600 éve meghalt hősről beszélünk, nagyjából 200 éve létezik az a régészettudomány. Történettudomány, ami elemezni tudja ezeket a korokat, ami feltárások, leletanyag, tárgyi anyag vagy írásos emlékezet alapján próbálja rekonstruálni ezt a korszakot. Nagyjából 20-30 éve létezik az archeogenetika Magyarországon, amelynek a legfrissebb eredményét szintén bemutatjuk ebben a kiállításban. De mi itt 1600 évről beszélünk. Tehát nem lehet a mítoszok, az emlékezet, akár a művészet, akár a néphagyomány területein megmaradt emlékképeket negligálni. Sőt, én még odaig is elmennék, hogy Ha azt mondjuk, hogy nagyjából 200 éve a régészet és a történettudomány, vagy akár az antropológia, néprajzkutatás, a nyelvészet hova jutott el ennek a kornak a rekonstruálásában, akkor talán még inkább érdemes aláhúzni a mítoszoknak a jelentőségét. Mert ezeket a mondákat, ezeket a történeteket, ezeket sokkal korábbról őrizzük. És azt hiszem, hogy egy közösséget talán sokkal jobban egyben tart a mítosz, a közös mítosz, mint az, hogy most éppen 200 éve, 100 éve, vagy 30 éve, vagy éppen pár évvel ezelőtt milyen tudományos publikációk születtek.
Igen. És hát talán éppen ezek miatt, vagy emiatt lehet izgalmas a látogatók számára is. Január végén megnyílt Attila kiállításról beszélgettünk, illetve elhangzott az, hogy mintegy 400 műtárgy érkezett 13 ország, több mint 60 múzeumából, és azért azon gondolkoztam, akkor, amikor ezeket a számokat említette, hogy hogyan is zajlik ilyenkor ez a szervezés, vagy ez a műhely munka, hogy megkereséseket küldenek külföldi múzeumoknak, zajlanak egyeztetések. Nyilván van egy nemzetközi beágyazottsága azért a Nemzeti Múzeumnak, és megvannak azok a kapcsolatok, hogy honnan lehet műtárgyakat kérni, vagy kölcsönözni egy-egy ilyen kiállításra. De hát nyilván ilyenkor aztán valamit nekünk is kell ajánlanunk cserébe annak az adott múzeumnak. Szóval hogy zajlik mindez?
Ez nem is feltétlenül csere, hanem inkább bizalmi szakmai kapcsolat kérdése, ezért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy a nemzetközi beágyazottsága, a nemzetközi jelenléte erős legyen a Magyar Nemzeti Múzeumnak. És hát egyrészt magam is dolgoztam számos nemzetközi múzeum szakmai szerepben az elmúlt időszakban, ICOM-ban,
UNESCO-ban. Megvannak a személyes kapcsolatok is, hogy kiket lehet
megkeresni. Vannak személyes kapcsolatok is természetesen. Igen. Nyilván a kurátoroknak is vannak személyes kapcsolataik, hiszen ez egy tudományos közösség, nemzetközi tudományos közösség is egyben, amelyben a Nemzeti Múzeum szerepet vállal. Nekünk is vannak komoly nemzetközi projektjeink, számos országban egyébként. Tehát, hogy ennélkül ez nem megy, nyilván tulajdonképpen a Nemzeti Múzeum bármilyen furcsa, valahol egy diplomáciai nagy üzem is, kultúrdiplomáciai nagy üzem is. Tehát, hogy ebben van missziónk és van feladatunk. De én azt szoktam mondani, hogy a Nemzeti Múzeum az egyszerre szól a magyar közönségnek, és egyszerre kell ezen keresztül a külföld számára bemutatnunk azt, hogy mik vagyunk mi magyarok, és mit adtunk a világnak.
Nézzük akkor az Attila kiállítást követően a további terveket. Arról már lehetett hallani és olvasni, hogy készül egy időszaki kiállítás Mohácsról, mert ugye hát egy komoly évforduló közeleg, Mohács 500. Fontos történelmi évforduló, jó lehet, hát a magyar történelem, az önálló magyar államiság története szempontjából meglehetősen drámai és tragikus, és talán mondhatjuk, hogy sötét évforduló. Mire is készülnek ezen a kiállításon?
Hát a csatát nem fogjuk megnyerni az 500. évfordulóra, de hát azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak nem is az a missziója ebben az ügyben, hogy a csatatérkutatást értékeljük. Ezt nagyon sokan megteszik. Kiváló múzeumi szakemberek, kiváló régészek, a Janos Pannonius Múzeumtól kezdve azok a turkológusok, azok a nagy nemzetközi hírű kutatóink, tudósaink, akik ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Van is ebben még máig vitás helyzet, persze, hozzáteszem. De ahogyan Attila kapcsán is azt szerettük volna, hogy katalizáljunk egy párbeszédet, társadalmi kérdéseket feszegessünk, hogy Attila is a nemzeti identitásunknak a része. Ez vitathatatlan. És nagyon fontos, hogy erről párbeszédet nyissunk, bemutassuk ezeket a műtárgyakat a közönségnek, és egyfajta diszkurzív teret teremtsünk ehhez. Tehát katalizáljunk valami olyan kérdést, ami a nemzeti identitás, a magyar kultúra számára fontos. Szerintem Mohácsnál ugyanez kell tennünk, és nem a csatáról beszélnünk elsősorban, hanem arról, hogy a Hunyadiak és Mohács között mi is volt az a magyar királyság, mekkora potenciállal rendelkezett. Ugye ez a magyar királyság volt az, ami szembeszállt azzal az oszmán birodalommal, ami a Hunyadiak óta hihetetlenül nagy erőforrásokra tett szert, elfoglalta Szíriát, Egyiptomot, Tunéziát, egy óriási birodalommá fejlődött fel. Egészen más volt a geopolitikai kontextusa ennek az időszaknak, mint mondjuk a Hunyadiak időszakának. És ráadásul van itt egy komoly teher is, a 450. évfordulóra a Kádár korszakban megalkottak egy narratívát Mohács kapcsán. Jól tudjuk, történelemkönyvekben mai napig is ez szerepel, nagyjából két szóval lehet leírni, Dobzsa-Dobzsa és Dózsa. Nagyjából erről korszakban ennyit tudunk. Tehát, hogy van egy gyengekező király, akit az arisztokrácia a markában tart, és van egy parasztfelkelés. Most ma már a tudomány bizonyította, hogy ez egyik sem áll meg, A Jagelló uralkodók, az utolsó nem Habsburg dinasztiánk, az egy komoly dinasztia volt, létrehozott egy olyan mai tudományos nyelvezettel élve egy composite state-et, tehát egy horvát-magyar-cseh közös államszövetséget. Magyarul ott egy közép-európai haderő magyar vezetéssel vonult fel, Európa egyik legerősebb hadereje, és ez a magyar királyság, ez nem csak egy komoly európai hatalom volt akkoriban, pláne ezzel az államszövetségi struktúrával, de kulturálisan, gazdaságilag, az egyházszervezetet illetően, a művelődést illetően egy nagyon-nagyon komoly fáklyája volt Európának. A Jagellók folytatták a Hunyadiaknak, Mátyásnak a Korvina gyűjtéseit, folytatták a reneszánsz építkezéseket a Budai várban, vagy éppen a Visegrádi palotában. Itt voltak a Fuggerek éppen Magyarországon, tehát a kor vezető bankárai, ha úgy tetszik. Itt volt a felvidéki bányakincs, ami hihetetlen gazdagságot eredményezett. Komoly kulturális kincseket láthatunk ebből a korszakból, amelyek fennmaradtak. Tehát ez egy virágzó nagy hatalom volt.
Tehát hiba, hogyha csak Ulászlóra gondolunk, és Ulászlót emlegetjük, hogyha Jagellókról van szó.
Bőven túlmegyünk azon, hogy Dobzsa-Dobzsa és Dózsa-György, a kettő egy székely köznemes volt, de tulajdonképpen ez a parasztmozgalom és a gyengekező királynak a két, ez a két attribútum, ugye ez a két elem maradt meg leginkább. És ebben azt hiszem, hogy nagyon ludas az a narratíva, ami a 450. évfordulóra készült. Aminek megvoltak a akkori, hogy mondjam, politikai párhuzama, hiszen ha belegondolunk, akkor lényegében azért a 50-es, 60-as években más sem lehetett látni, mint hogy éppen a magyar arisztokráciának a kivégzését.
Igen.
Eltüntetését. Tehát, hogy nekünk nagyon fontos, bocsánat, feloldani azt az 500. évforduló kapcsán, hogy ez a történet, ez másról szól.
Próbálják egy kicsit máshova helyezni a hangsúlyokat a történelem szemléletben is.
Túl kell lépni a csatatér elemzésén, ilyen szempontból is túl kell lépni ezeken a toposzokon, hiszen a Nemzeti Múzeumban nekünk a nemzeti identitás, a narratíva alapkérdéseit kell feszegetnünk. Épp úgy, hogy Attila mennyire a miénk, ugyanúgy, hogy a magyar királyság valójában heroikus küzdelmet folytotta Mohácsnál, az a királyság az valóban az volt-e, amit eddig tudtunk róla, vagy bátran elmerjük mondani legújabb kutatási eredmények alapján, hogy valójában ez egy rendkívül erős, jelentős európai királyság volt, amely egyébként egy hihetetlen nagy túlerővel állt szemben, amely túlerőhöz képest az egész európai hadművészet nem volt felkészült még.
Gondolom, hogy ennek már javában zajlanak az előkészületei ennek a kiállításnak. Mikorra tervezik a nyitást?
Ugye az évfordulója a csatának az augusztus 29. Nyilván ekkor nem nyitunk kiállítást még, hiszen még éppen a iskola kezdés van, nyaralásokra érkeznek vissza a látogatók. Ősszel fogjuk ezt megnyitni, de természetesen már tavaly is, sőt, tavaly előtt már 24-ben is tárgyaltunk olyan amerikai, európai nagy múzeumokkal, ahonnan szintén szeretnénk jelentős műtárgyakat idehozni Magyarországra, olyanokat, amelyek még nem voltak idehaza sosem láthatóak. Tehát itt is arra készülünk, hogy jelentős műtárgyakat és műkincseket hozzunk ide, és egy olyan narratívát mutassunk be, ami képes arra, hogy elgondolkoztassa a hozzánk érkező látogatókat.
Volt a Nemzeti Múzeumnak két évvel ezelőtt egy nagy sikerű kiállítása, ez a Magyar Menyasszony kiállítás volt. 2024-ben, jól emlékszem, megkapta az év kiállítása elismerést is. Most pedig, ahogy látom, készül ennek egy határon túli erdélyi változata, Székely Menyasszony címmel. Hogyan kapcsolódik majd mindez a budapesti kiállításhoz, és hogyan készülnek erre, vagy mivel készülnek? Azt olvastam, hogy ez egyfajta ilyen kapszula kiállítása lesz a budapestinek.
Igen. A Magyar Menyasszony valóban 24-ben az év kiállítása volt idehaza, és ezt először bemutattuk Közép-Európában, tehát ez már járt Zágrában, éppen a mai napon nyitottuk meg Prágában, és a Székely Menyasszony tulajdonképpen ennek egy külön projektje, ebből a Magyar Menyasszony projektből táplálkozik, ugyanaz a
az ötlet,
kurátora,
az ötlet,
Simonovics Ildikó, dr. Simonovics Ildikó, csodálatos, fantasztikus kurátor. Itt a Székely Menyasszony az azért többről fog szólni, mint amit ebbe tudtunk mutatni a közép-európai eddigi kiállítóhelyeken, hiszen itt olyan kérdéseket tudunk fölvetni Sepsiszentgyörgyön is, vagy éppen majd Csíkszeredán is, amelyek a mai napig is aktuálisak, hiszen ugye ez a kiállítás, ha emlékszünk rá, ez a nagyjából 500 évnek a történetet foglalt össze, egy több mint nő történet, tehát hogy
igen.
De a Magyar Menyasszony sors, ha úgy tetszik. Nagyon komplexen bemutatva, és nagyon látványosan. De itt elkezdtünk már hónapokkal ezelőtt egy komoly gyűjtést Székelyföldön. Képeket, tárgyakat, fotókat, emlékeket gyűjtünk az ottani székely hagyományokról, a székely esküvőkről. Hát gondoljunk rá, éppen most megy a Magyar Mennyegző című nagy sikerű produkció a mozikban. Tehát még erréséként jól reflektál, ez szerencsésen ért most itt egybe.
Egybeesnek,
bőven van ebben mondani valónk. És ez egy nagyon aktuális, nagyon, hogy tetszik, demokratikus kiállítás, tehát nagyon jól megélhető. Tehát én abban bízom, hogy Székelyföldön mind a két helyszínen nagyon sokan fogják majd megnézni ezt a kiállítást. De egyébként még a Nemzeti Múzeum előtt még egy székely himnusz kiállítást is fogunk nyitni, és aztán még nyáron majd július 4-ére időzítve egy USA 250 kiállítást is az amerikai-magyar kapcsolatokra építkezve.
Tehát amerikai függetlenségi nyilatkozat évfordulójához kapcsolódóan.
Tehát 250 érdemes követni a Nemzeti Múzeumnak és a közgyűjtemi központnak és a programjait, mert sorra párhuzamosan készül a nagyszabású produkció.
Váltsunk azért szót az állandó kiállításról is, mert hát több mint 30 éves múltra tekinthet vissza, és hát azért egyes kritikusok szerint több mint 30 éve nem is nagyon sokat változott ez a kiállítás. Ugyanott és ugyanúgy áll az a páncél, legfeljebb a takarítók letörölgetik róla a port. Hogyan látja, nem járt el az idő az állandó kiállítás felett, vagy vannak ezzel kapcsolatos tervek, ennek a megújítására vonatkozó tervek? Nyilván nagyon nehéz változtatni egy magyar történelmet bemutatni kívánó állandó kiállításon.
Nyilván itt több dolgot kell egyszerre nézni. Egyrészt egy állandó kiállításnak a teljes átfogó megújítás az csak úgy képzelhető, hogyha a gépészettől kezd a belső építészetik hozzanyomó mindez. Itt
nem
hozzá
csak
is
a tartalmi
kell.
Megújítás van, hanem egyéb.
Tehát ez több annál, mint hogy két vitrint odébb teszünk. Ez valójában több százmillió forintos beruházást igényel. Ezt a munkát mi tavaly áprilisban elkezdtük, és egy nagyon jelentős múzeumi csapat dolgozik ezen intézményen belül. Ez azt jelenti, hogy amit most meg tudunk tenni saját erőforrásból, azt megtesszük. Tehát komplett projekttervet, tervezést készítünk elő, és ezt nyilván ennek a költségvetés javaslatait is meg fogjuk tenni. Illetve hát ennek az egyik lába, ha úgy tetszik, a palásteremnek a megújítása. Tehát, hogy ez csak szakaszosan képzelhető el. Egyszerre ezt a több ezer négyzetmétert nem lehet lezárni, be kellene zárni a Nemzeti Múzeumot, ez nyilvánvalóan senki sem akaratja ebben a pillanatban. Tehát a felmérést, a szakmai előkészítést megkezdtük, ezzel haladunk. Ez önmagában egyébként egy nagyon hosszú munka. Tehát ez önmagában rengeteg időt igényel, de én azt gondolom, hogy addig, ameddig a konkrét tervezést elvégezzük, azt meg tudjuk tenni saját erőforrásból. Ezt lassan egy éve kezdtük el, ahogy mondtam, tavaly áprilisban. És ennek az első látható nyoma lesz majd idén, amikor a palástermet átadjuk.
És akkor gondolom, akkor egy tartalmi megújítás is ugyanúgy a tervek között.
Természetesen. Szeretem. Egyébként azért hozzáteszem, hogyha megnézzük a nagy hagyományos múzeumoknak az állandó kiállításait.
Ők sem akkor nagyon változtatnak?
Nagyon nehéz, ugye nagyon kevés párhuzam van, tehát nemzeti narratívát bemutató kiállításokban azért nincsen sok. Igen. A British Múzeumot azt nem lehet idehozni párhuzamnak. De ha megnézzük egyébként a hasonlókorú nagy kiállításokat, mondjuk a Kunsthistorisches Múzeumban, Bécsben, ez egy nagyon nagy nevű múzeum mégiscsak. Azért az állandó kiállítása nagyon jelentős mértékben nem különbözik a miénktől. Tehát ugye az a gyakorlat rendszerint Európa nagy történelmi múzeumaiban, hogy az állandó kiállítások, hogy mondjam, azok egy tudományos produktumot, egy komplett narratívát mutatnak be. Ezek elég tartósak. Tényleg, ha az ember elmegy Bécsbe, akkor pontosan ezt látja, de akár a Heeresgesichtlichesben vagy más múzeumokban. Ezek a jellemzőek, és időszaki kiállításokkal igyekszik mindenki újabb és újabb tartalmat hozni, hiszen valójában a látogatói szokások is e felé tendálnak. Az állandó kiállításnak megvan a maga szerepe, nagyon-nagyon fontos szerepe, többek között, hogy a iskoláskorú vagy a gyerekközönségnek a magyar történelmet a tárgyi, anyagi kultúrán keresztül bemutassuk.
És hát gondolom, egyébként tegyük hozzá zárójelbe, hogy ez az a kiállítás, ahova azért szerintem az ország iskoláiból valamennyi diák egyszer eljut. Akár egy tanulmányi kirándulás keretében, akár hát a budapestiek nyilván könnyebben, de szerintem vidéki iskolákból is egyszer erre a kiállításra minden osztály, vagy minden diák elmegy egyszer.
És ez nagyon-nagyon fontos, nem szabad alábecsülni, és azt sem, hogy mondjuk a látogatóinak azért most már lassan az 50% az külföldre érkezik, tehát hogyha egy külföldi vendég Magyarországra jön, Budapestre látogat,
hogy kifejezetten az állandó kiállítás látogatóinak is az 50% a külföldi.
Igen, és ez nagyon-nagyon fontos. Ezt nem szabad alábecsülni, tehát hogyha van másfél-két órája egy ideérkező külföldinek, és arról, hogy képet kapja, hogy kik azok a magyarok, mi a magyar történelem, amiről lehet, hogy valami keveset tanult mondjuk egy, nem tudom én, londoni iskolában, vagy bárhol a világban, a történelemkönyvekből, akkor mégis nagyon fontos, hogy mi a honfoglalástól kezdve be tudjuk mutatni a magyar történelmet. Szisztematikusan, teremről teremre, és kap egy átfogó képet. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos, úgyhogy szerintem az állandó kiállításnak megvan a maga jelentősége és a maga szerepe, és azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy mindehhez olyan nemzetközileg látható, nagy nemzetközi produktumokat hozzunk, ami külföldről is jól látható. Az Attila kiállítás kapcsán éppen most reggel néztem át német és török sajtos nagyon pozitív híreket hozott le, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy mi láttassuk azt az állandó kiállításban is, és időszaki produktumokban is azt, hogy a magyarság mit adott a világnak, mi a mi történetünk. És valójában én azt gondolom, hogy a múzeumok erre a leginkább alkalmasak, hiszen a rendszerváltás óta a legmagasabb látogatószámokat hoztuk most. 670 ezer látogató fordult meg a Magyar Nemzeti Múzeumban egy év alatt. Ez a rendszerváltás óta a legmagasabb szám. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly missziója van a Nemzeti Múzeumnak. Ezt a missziót nyilván most már több mint 220 éve ellátja. De azt is akarom ezzel állítani, hogy a múzeumok nagyon-nagyon jövőképes intézmények ma. Sokszor alábecsülik sokan őket, de a jövőképesek, nem csak a kulturális turizmus, de az ideérkező nagyszámú külföldi látogató előtt, itt tudjuk a leginkább élményközpontúan, megélhetően, átélhetően bemutatni a magyar narratívát. Ezt nem lehet, bocsánat, egy tankönyvvel, tehát nagyon nehéz, hogy lehet, hogy egy külföldi látogató némelyike vesz egy magyar történelmről szóló átfogó könyvet, nem állítom, hogy ez a legerősebb trend, de hát az, hogy élményszerűen megismeri a magyar történelmet, és bejön a állandó kiállításba, vagy az időszak kiállításainkba, és eltölt a Nemzeti Múzeumban néhány órát, és a gyönyörű terekben tegyük hozzá, tehát államszép terekben. Ez azt hiszem egy nagyon-nagyon fontos, ha úgy tetszik, országimázs is.
Azért nyilván ehhez kapcsolatban adódik a kérdés, hogy hogyan tud korszerű vagy kortárs lenni egy múzeum, és jelen esetben a Nemzeti Múzeum esetében egy több mint 220 éves múzeum. Meghaladható-e az a sokakban még most is élő kép, mi szerint a múzeum ez egy ilyen poros, ódon, ózsdi valami, különösen a digitális világban?
Hát azt tudom mondani, hogy ma Magyarországon a Magyar Nemzeti Múzeumnak a legnagyobb TikTok tábora.
Igen?
De elég aktívak vagyunk számos ilyen platformon. Ugye azt itt talán oda érdemes visszanyúlni, hogy amikor a Nemzeti Múzeum létrejött 1802-ben, akkor valójában ezt a múzeumot a múlt vagy a jövő számára hozták el létre. Elgondolkodható kérdés. Én azt hiszem, hogy mindkettő, de leginkább a magyar jövő számára akkoriban, hiszen akkor a Nemzeti Múzeumot a Habsburg Birodalom rendszerében hozták létre, szemben a British-sel, vagy a Louvre múzeummal, vagy a Ermitázzal. A Magyar Nemzeti Múzeumot azt nem az uralkodó dinasztia, hanem a Széchenyi család hozta létre, és közadakozást kísérte. Most ha belegondolunk, hogy mi van meg ma abból a korból, nincsenek itt Habsburgok, nincsen helytartó tanács, nincsen feudalizmus, a Magyar Nemzeti Múzeum meg itt van. És a Magyar Nemzeti Múzeumban éppen most arról beszélünk, hogy hogyan gondolkodunk az 500 évvel ezelőtti mohácsi ütközetről. Miközben Buda 150 éven át a legészakibb muszlim város volt. De a Magyar Nemzeti Múzeum itt van, és ebben magyarul beszélgetve gondolkodunk ezen a történeten. A múzeum tehát mindig meg tudta találni azt a agilitást, azt a reakciót meg tudta adni, amivel a társadalom számára fontos fákja maradt. A Nemzeti Múzeum valójában a reformkor, a nemzeti ébredés előfutára volt 1802-ben. És ha végigtekintünk azon, hogy mit is értünk múzeum alatt, önmagában ez a definíció, ez a szó nagyjából 10 évente megváltozik a világunkban. Tehát egészen mást várunk el, és azt hiszem, hogy ehhez mi magunk is jó tudtunk eddig alkalmazkodni, hiszen, ahogy mondtam, a rendszerváltás óta a legmagasabb látogatószámot tudtuk produkálni. Addig, amíg 120 évvel ezelőtt pár ezer ember volt kíváncsi a Nemzeti Múzeumra, ma egy valódi közösségi tér. Több mint 500 000 ember jön be a kiállításainkra, és jön be a programjainkra, nem csak kiállításokra, hanem akár azokra a családi napokra, vagy éppen kifejezetten külföldieknek előkészített tartalmainkra, ahol ott tudnak tölteni minőségi időt, és meg tudjuk velük ismertetni a magyar történet és a magyar kultúrát. Tehát ebben folyamatos változás alatt vannak a múzeumok, bármilyen furcsa, sokan azt gondolják, hogy ezek statikus intézmények, egyáltalán nem statikus intézmények. Ahogy mondtam, a Nemzeti Múzeum önmagában is lassan 225 éve képes volt folyamatosan változni, fejlődni, jelen van az életünkben, megvan a patinája, nemzetközileg jelentős brandnek számít, és az, amit a múzeumokról gondolunk, vagy a múzeumnak a látogató számait, ha visszatekintjük történelmi idősíkokon, akkor azt láthatjuk, hogy ma is a Magyar Nemzeti Múzeum meghatározó kulturális tér.
Említette imént a TikTokot, és azért az érdekelne, hogy mi az, ami a virtuális világból, ebből a mai digitális korból beengedhető, sőt, hát be is kell engedni a múzeumba, vagy a múzeumi térbe, és hogyan élhet egy múzeum digitális eszközökkel, digitális eszköztárral. Tehát akkor ezek szerint jelen kell lenni a TikTokon, jelen kell lenni a Facebookon, jelen kell lenni az Instagramon.
Hát ugye, ha legkésőbb, akkor a COVID idején minden múzeumnak azt, föl hát kellett igen, ébrednie abban,
hogy... kényszerűségből rákényszerítette igen. azokat is, akiktől ez egyébként idegen lett volna.
Igen. Tehát legkésőbb a COVID járvány, világjárvány idején minden múzeumnak fel kellett ismernie azt, hogy nem lehet csupán az offline térben, vagy nem lehet úgy működni, hogy nem vagyunk ilyen a digitális térben, nem vagyunk ilyen online. Akkor minden múzeum világszerte rákényszerült arra, hogy önálló online tartalomgyártóvá, tartalom előállítóvá váljon, így segítse az oktatást, segítse a kultúrához való hozzáférést. Ezek elképesztően fontos dolgok, bármennyire furcsa, egy nemzet, egy közösség nem tud létezni anélkül, hogy a kulturális önazonossága, a közös mítoszai, a közös történetei ne legyenek hozzáférhetőek. Egészen más lépték ez ma már ebben a térben, ahol az időnk egy jelentős részét az online térben éljük. Bármennyire távolnak tűnik a példa, egészen más volt a helyzet akkor, amikor még mondjuk a barlang tüze körül kellett körbeülni néhány embernek, vagy akár kisebb közösségben, falvakban, vagy városokban élve megtapasztalni, vagy akár az egyházi szervezetekben megtapasztalni, és megosztani ezeket a közös élményeket. A közös mítoszokat továbbadni, elmesélni a tábortűz mellett, vagy éppen valamilyen falusi ünnepség keretében. Ma az időnk nagy részét 2026-ban az online térben éljük. Ezek a változások egészen gyorsan zajlottak le. Tehát gondoljunk bele, hogy 2004-ben alapítják meg a Facebookot. És aztán sorra a következő években rá érkeznek az újabb és újabb platformok, és ma már, én hozzáteszem, hogy sajnos, de ez világtrend, az időnk egyre nagyobb szeretét az online térben töltjük el. Ugye az az igazság, hogyha a missziónkat mi folytatni kívánjuk, mert pedig ez közös érdekünk, akkor nekünk oda kell menni abba a térbe, ahol a látogatóink és a közönségünk van.
De az rendben van, hogy jelen van a Nemzeti Múzeum ebben a digitális térben, de mondjuk a kiállításokhoz is kapcsolható ez, vagy a kiállításokban is tetten érhető a digitális világ, vagy a digitális eszközök? Kaphatnak szerepet?
Természetesen igen, tulajdonképpen minden területén a múzeumi munkának. Tehát a műtár nyilvántartástól, a régészeti adatbázisok kezeléséig, sőt itt már bejön a mesterséges intelligencia is, ami adott esetben képes bizonyos kontroll, szoros szakmai kontroll mellett, de adatoknak a összeállításában, gyors összegyűjtésében, ha elemzését nem is bízzuk rá, de nagyon sok szempontból ezek az új eszközök, amelyek most jelentek meg a szemünk előtt, ezek is nagyon jól használhatóak adatgyűjtésekben, big data elemzésekben, akár látogatói trendeknek az elemzésében, látogatói szokásoknak az elemzésében. És hát úgy is, olyan módon is, hogy a kiállításban is, az Attila kiállításban is van számosan interaktív elem, gyerekek közt tudják rakni, hogy szerintük hogy nézett ki Attila kardja, vagy szerintük hogy nézett ki Attila. Ugye a kiállítás végén több száz Attila ábrázolást pörgetünk egy videón, ahol bemutatjuk az összes Attila ábrázolást, amit 1600 évből összegyűjtöttünk a kiállításban, és hozzá lehet illeszteni, hogy ki hogy képzeli el, vagy egy interaktív térképen megmutatjuk azt, hogy az elmúlt jó 150 évben hol bukkant föl a hírek szerint Attila sírja, hiszen a Nemzeti Múzeumnak erős komoly gyűjtése van. Nyilván ez nehezen áttekinthető adattári gyűjtés, de egy térképre, egy interaktív térképre vetítve ez jól átnézhető. De ugyanígy fontos a kiállításnak a kommunikációjában is. Tehát, hogy egyáltalán ezekkel a hírekkel eljussunk a látogatóinkhoz, ahhoz fontos, hogy legyenek olyan online tartalmaink, ami kedvet tud ehhez csinálni. Tehát valójában a műtárgymenedzsmenttől, a régészeti feltáráson át, a napi üzemeltetésig, a kiállításokig, az online, a digitális, sőt a mesterséges intelligencia alapú eszközöknek megvan a hely és megvan a szerepe, meg kell tanulnunk ezeket, és élnünk kell vele, használni kell őket. Csak így tudunk, hogy mondjam, folyamatosan úgy változásban lenni, ahogyan erre mégiscsak fölbátorít bennünket az a több mint 220 évnyi történet, amit a Nemzeti Múzeum most már maga mögött tarthat.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Nagyon szépen köszönöm.